A 19 éves Susan Elizabeth Streeter, becenevén Susie Streeter, és a 18 éves Stacy Kathleen McCall 1992. június 6-án fejezték be a középiskolai tanulmányaikat a Missouri állambéli Springfield település kikapó középiskolájában. Susie egy helyi moziban dolgozott, míg Stacy egy egészségügyi központban, és mint olyan igyekeztek méltó módon búcsúztatni az ott töltött éveket és a többi iskolatársat, ennek megfelelően többen is házi bulit szerveztek aznap estére. Hogy pontosan hány buliban és hol fordultak meg aznap este, az nem teljesen világos, de az biztos, hogy először a Springfieldtől délnyugatra 15 km-re található Battlefield településre mentek este 8:30-kor, majd onnan vissza Springfieldbe. Az eredeti tervek szerint egy General Kirby nevű barátnőjüknél aludtak volna, Stacy ezt 10:30-kor az anyjának is elmondta, ám mivel ott is bulit tartottak, a két szőke fiatal lány a tömeg miatt inkább mégis elment onnan. Felmerült, hogy esetleg egy hotelbe menjenek a várostól délre fekvő Bransonban, de végül ezt is elvetették. Kicsivel később, már június 7-én hajnali 1:30-kor pedig már egy springfieldi buliban látták őket. Végül a két fiatal úgy döntött, hogy Susie Streeter otthonába, az egyedülálló édesanyjához mennek lepihenni. A 47 éves kozmetikusként dolgozó Cheryl Luittés lánya a központinak már épp nem mondható East Delmar Street-en laktak, és minden jel szerint a két lány meg is érkezett a házba, amit egyébként 2 hónappal korábban vásároltak meg. Maga az ötlet pedig, hogy Streeterékhez menjenek, onnan jött, hogy az új otthonban a lánynak egy méretes francia ágya volt, így bőven elfértek. Viszont hogy pontosan mikor érkeztek meg ide, az a későbbi tanúvallomások alapján erős kérdéses. Az anyáról az utolsó információ, hogy este 4:12-kor még telefonon beszélt egy barátjával egy ruhásszekrény lefestéséről, a két lányt pedig többen egyszerre utoljára hajnali 4:30-kor látták, amikor az utolsó buliból is eljöttek. Valami azonban történt a házban hajnali 2 és reggel 8 óra között. A barátok és mindenki azt hitte, hogy minden rendben van, és másnap, tehát június 7-én a megbeszéltek szerint ismét találkoznak majd és elmennek együtt a Whitewater nevű Bransoni Aqua és Élményparkba. Az eredeti menetrend szerint Susie Streeternek és Stacy McCallnak már kora reggel 8 körül át kellett volna menni a General Kirby házához, és onnan indultak volna. Ám amikor a két lány nem jelentkezett, a barátnőjük elkezdte hívogatni őket, de semmi válasz. Ezt követően délután 1:30 körül a párjával átment az East Delmar Streetre megnézni, hogy mi történt. Odaérve azonban bajos csend fogadta őket, a kocsik a ház előtt parkoltak. Így az anya kék Chevrolet Corsicája a beállón a helyén volt, Susie Streeter piros Ford Escortja és Stacy McCall Toyota Corollája a ház előtti körülakú parkoló részen egymás mögött. A bejárati ajtó nem volt kulcsra zárva, beérve viszont semmi nyomát nem találták a két frissen végzett középiskolásnak és az anyának. Ami szintén nagyon furcsa és ijesztő volt, hogy mindhárom nő dolgai a házban voltak érintetlenül, így a pénzük, a ruháik, a lakás és kocsi kulcsaik, az ékszereik és a tárcáik is, ami azért belegondolva elég életszerűtlen, ha együtt távoztak volna valahova. Ugyanígy a verandán egy üveglámpa búrájának összetört maradványait is megtalálták, miközben érdekes módon a villanykörte sértetlen maradt benne. Azonban az első hibát már itt elkövették, miután a két kiérkező fiatal, vélhetően jó szándéktól vezérelve felsöpörte az üvegdarabokat. A házban ezután megtalálták Louis T. Streeter Cinnamon, azaz Fahey nevű Yorkshire terrierjét is, és mint mondták, amikor rábukkantak, rendkívül izgatott volt, de nem a jó értelemben. Azonban még mindig a házban vagyunk a két baráttal, amikor egyszer csak megcsörren a telefon. A kagyló General Kirby vette fel. Későbbi vallomása szerint egy ismeretlen férfi szólt hozzá, és mindenféle gusztustalan szexuális megjegyzést és célozgatásokat tett. Persze a lány hamar letette, de aztán ismét csörögni kezdett a telefon, és ezúttal is egy idegen tett különféle rosszindulatú szexuális kijelentéseket, akire ismét rácsapták. Este 7 körül aztán megjelent a háznál Stacy McCall aggódó édesanyja, Janice is, miután többször is sikertelenül próbált elérni a lányát telefonon. Belépve a házba észrevette az egyhalomban a földön heverő tárcákat a nappali mellett a lépcső lábánál, ugyanígy a lánya előző este hordott virágmintás ruháit is gondosan összehajtogatták, annak zsebeibe pedig az ékszereket is belegyömöszölték. Ugyanígy megtalálták a hűtőben az érintetlen tortát is, amit Cheryl a lányának vett a ballagása megünneplésére. Szintén ő vette észre, hogy az anya és a lánya cigarettás dobozai is a házban maradtak, ami azért furcsa, mert mindketten lázdohányosok voltak. Janice McCallban érthetően egyre csak nőtt az aggodalom, ezért végül értesítette a hatóságokat. Ugyanakkor fontos megemlíteni azt a tényt, hogy a rendőrséget nem egyből értesítették a három nő eltűnéséről, hanem több mint 16 órával később, amikor már legalább 10 ember, iskolatársak, családi barátok és mások is ellátogattak Streeterék házához. Miután pedig szólt a hivatalos szerveknek, visszahallgatta az üzenetrögzítőt is, hát ha talál valami érdekeset, és talált is. Elmondása alapján idézem, egy nagyon különös üzenetet hallott rajta, de valamilyen véletlen folytán letörölte ezt a rögzítőről. A rendőrök természetesen értetlenül álltak a dolog előtt, ugyanis szerintük ez akár értékes nyomként is szolgálhatott volna. A különös üzenet kapcsán viszont nem sikerült tisztázni, hogy ugyanaz volt-e a hívó, mint akivel korábban General Kirby is beszélt. Ugyanígy a feltakarított lámpabúrát is jobb lett volna békén hagyni. A rendőrség nem meglepő módon arra jutott, hogy a helyszínt olyan mértékben tönkretették az odaérkező ismerősök, hogy vélhetően használható nyomok tucatjai semmisültek meg. Minden esetre az biztos, hogy nem találtak küzdelemre vagy erőszakra utaló nyomokat. Ezen kívül a 47 éves serillágyát is bevetetlenül találták, a nyomok szerint feküdtek benne az előző éjjel. Az azóta visszavonult, de akkor Springfield-i rendőrkapitány Tony Glenn később úgy nyilatkozott, hogy az egész házban az volt az egyetlen gyanús, hogy hiányzott belőle a három nő. Mint mondta, idézem. Volt egy olyan érzése az embernek, amikor körülnézett, hogy valami hiányzik, valaminek hiányoznia kell, de nem volt semmilyen, csak ők. Az is fontos információ, hogy a jelek szerint a lányok eljutottak odáig, hogy előkészülődjenek a lefekvéshez. A fürdőben például lemosták a sminkjüket, ugyanis az ehhez használt nedves törölközőket a szennyes tartóban találták meg, ugyanígy ékszere kevertek a mosdókajló szélén is. Az összehajtogatott ruhák miatt a rendőrség pedig úgy hitte, hogy Stacy McCall elég valószínű, hogy mindössze egy pólóban és egy alsó nevűben hagyta el a házat. A személy leírások alapján az anya Cheryl Louis 50 kg körül volt és körülbelül 152 cm magas, barna szemei és hosszú szőkített, természetes göndörhaja volt, illetve a nyaka és a mellkasa felső része szeplős volt. Stacy McCall 160 cm magas és 54 kg körül volt, kék szemekkel és világos barna hajjal, ami váltól lefelé ki volt világosítva. Susie Streeter pedig 157 cm magas, 46 kg, barna szemekkel, egyenes, szőkített hajjal, illetve volt egy körülbelül 8 cm-sebb a jobb alkarján, valamint egy kisebb dudor az állkapcsa bal oldalán. És innentől kezdve semmi, a három nőnek a legkisebb nyomát sem találták, mintha köddé váltak volna. December 31, 1992, bő fél évvel az eltűnésük után egy ismeretlen férfi hívta a közismert America's Most Wanted című műsor forró drótját. Állítása szerint a három nő hollétét illetően, ugyanakkor amikor összekapcsolták volna a springfieldi nyomozókkal, az idegen megszakította a vonalat. A rendőrség ezután persze mindent megtett a hívó felkutatásáért, ugyanis szerintük tényleg lehetett információja a bűncselekményről. Nyilvánosan is kérték az ismeretlen férfit, hogy jelentkezzen náluk, de ez azóta sem történt meg. A hatóságoknak próbált segíteni egy másik amerikai tévéműsor, a 48 óra is. Hetekig követték a fejleményeket, de ők sem tudták előrébb mozdítani az ügyet a nagyobb nyilvánossággal. Később a rendőrség kapott egy tippet is, miszerint a három springfieldi nő holttestének maradványait a helyi Cox kórház parkolójának beton alapjába temették. A hatóságok ugyanakkor nem mentek túl mélyre ezzel kapcsolatban, ugyanis az ismeretlen, akitől az információ származott, idézem, nem szolgáltatott bizonyítékot sem, bármiféle logikus érvelés sem akkor és azóta sem. Azt is hozzátették, hogy ráadásul a parkolót az eltűnés után több mint egy évvel, 1993. szeptemberében kezdték el építeni. Illetve azt is elmondták, hogy megfelelő bizonyítékok nélkül túl költséges lenne feltúrni, majd újjáépíteni azt a bizonyos helyet, ezért nem is álltak neki, végül pedig a nyomozók sem találták hasznosnak ezt a tippet. Minden esetre 2007-ben egy helyi bűnügyi riporter felkérte Eric Norland nevű gépészmérnököt, hogy az eszközeivel vizsgálja meg a kórház parkolójának az egyik sarkát. A férfi persze belement, és egy földradar segítségével végigszkennelték a területet, aminek a végén furcsa módon három anomáliát is felfedeztek, amik a mérnök elmondása szerint méretben megegyeztek egy átlagos sírhelyével. A háromból két anomália párhuzamosan terült el, míg a harmadik ezekre merüllegesen helyezkedett el. Mindezek ellenére a parkolót azóta sem ásták ki, így nem lehet tudni, hogy mi lehet ott. A rendőrség az évek során 27 ezer oldalnyi nyomozati anyagot állított össze, és több mint 5 ezer tippet kapott a lakosságtól és ismeretlenektől, de sajnálatos módon mind eredmény nélkül zárult. A nyomozás 21 államot érintett, lecsekkolták a barátokat, családtagokat, erdőket, mezőket, vizeket és csatornákat kutattak át, de semmi. Ezen felül 20 ezer plakátot helyeztek el országszerte telefonbóznákra, üzletek kirakataiba, éttermekbe, buszmegállóba, kamionos pihenőköz és számos egyéb helyre, sajnos eredmény nélkül. Érdemes ugyanakkor megemlíteni Robert Craig Cox nevű férfit, aki 1997-ben Texasban ült rablás és emberrablás büntette miatt. A neve egyébként teljesen véletlenül egybecseng a kórházéval is, aminek a parkolója enyhén szólva is gyanús. Szóval ez a férfi, akit egy floridai gyilkossági ügyben is meggyanúsítottak, majd felmentettek, 1997-ben állította újságíróknak, hogy a három nőt megölték és elásták őket, a testüket pedig sohasem találják meg. Zárójelben jegyzem meg, hogy egy parkoló beton alapja pont alkalmas lehet egy ilyen büntethez. A férfi 1992-ben az eltűnések idején éppen Springfieldben élt, miután pedig nyomuk veszett, aznap reggelő épp templomba ment a barátnőjével. Ami azért érdekes, mert utóbbi ezt meg is erősítette, viszont később már azt állította, hogy az elítélt kérte meg arra, hogy hazudjon. Az egyébként az amerikai különleges erőknél, a rangeröknél kiképzett Cox azt állította az újságíróknak, hogy 1992. június 6-a éjjelén a szülei házában tartózkodott, akik szintén igazolták az alibiét. Robert Cox azt mondta a hatóságoknak, hogy az igazságot csak azután fogja elárulni, miután az anyja már meghalt. A rendőrségnek sem teljesen tiszta, hogy vajon tényleg tudott-e valamit, vagy csak felhajtást és hírnevet akart-e magának. Minden esetre a mai napig nem árult el többet. Külön fontos azt is megemlíteni, hogy úgy került egyáltalán a rendőrség látókörébe, hogy a Floridában meggyilkolt 19 éves Dorothy Zeller szülei értesítették a helyi hatóságokat, hogy Cox Springfieldben tartózkodik. A férfit, aki a szüleivel volt vakáción 1978 végén, amikor a fiatal lányt brutálisan megölték, a bíróság felmentette az ügyben, ugyanis nem találtak ellene elég bizonyítékot. Ennek ellenére a 92-es eltűnések előtt 3 évvel még börtönben ült emberrablásért, és szabadulása után ment a szüleihez Springfieldbe. Viszont Dorothy Zeller szülei végig biztosak voltak benne, hogy Cox a lányuk gyilkosa, és folyamatosan nyomon követték. Majd amikor meglátták a hírekben a 3 eltűnt nőügyét, egyből rávágták, hogy ez csak ő tehette. Szóval, ha a szülők nem telefonálnak Missouriba, akkor a rendőrség nem is tudott volna arról, hogy egy halálsort is megjárt emberrabló és gyilkossággal vádolt férfi is járkált a 160 ezres Springfield utcáin. De itt még nincs vége ennek a szálnak. A hatóságok által korábban megállapított 42 ezer dolláros nyomravezetői díj a mai napig is érvényben van. A korábban az üggyel foglalkozó ügyészi hivatalnál dolgozó Daryl Moore 2015-ben nyilatkozott egy újságírónak, és azt mondta, hogy még napjainkban is kapnak évente 100 tippet mindenféle forrásból. Azt is hozzátette, hogy noha a kórház parkolójának feltúrására lehetetlen lett volna bírói végzést szerezni, az eltűnés óta eltelt időben több helyen is áshattak. Az egyik ilyen egy barlangban volt, a Springfieldtől közvetlenül keletre található Webster megyében. A másik pedig egy a várostól délnyugatra fekvő Berry megyei farmon. Itt például az egyik elhagyatott épület padlózatát is felásták, de sajnos sehol nem találtak semmit. Ezen kívül többen is beszámoltak egy zöld Dodge márkájú kis terrautóról, amit az eltűnési elén láttak Springfield utcáin és ugyanígy a ház közelében is, de a hatóságok nem akadtak a nyomára. Ez valamelyest egybecseng azzal az elmélettel, amelyhez a rendőrség is a legtovább ragaszkodott. Ez szerint esélyesebb, hogy egyetlen ember állhatott az egész bűncselekmény mögött, aki valamilyen csellel vehette rá a három nőt, hogy hirtelen hagyják el a házat. Ez például a magyarázat lehet arra is, hogy a ruhák és a személyes tárgyak miért maradtak az épületben. A hatóságok szerint ilyen csel lehetett, ha például az ismeretlen valaki valamilyen veszélyelhárító munkásként riasztja őket, teszem az gázszivárgást észleltek a házból, és az bármikor berobbanhat, emiatt pedig azonnal el kell hagyniuk az épületet. Ez az elmélet pedig akkor kerül új megvilágításba, ha tudjuk, hogy Robert Cox 1992 nyarán teljesen véletlenül pont ilyen munkásként dolgozott, egészen pontosan föld alatti közművek felderítését végezte. A férfi ráadásul 2006-ban egy levelet is írt a börtönből a Springfieldi News Leader nevű újságnak, amiben azt írta, hogy városszerte végzett ilyen munkákat akkoriban, Sheryl Louis és Susie Streeter otthonának a közelében is. Persze ehhez hozzátartozik az is, hogy a levelet megelőzően évekkel korábban még azt állította, hogy nem emlékszik, hogy ott is dolgozott volna. A szomszédok és más környéken lakók pedig az eltűnés után arról számoltak be a rendőrségnek, hogy az események előtti napokban többen is láttak a ház körül egy ismeretlen, hosszú hajú és szakállú útonállót. A rendőrség őt is megpróbálta felkutatni, de sikertelenül. Ami viszont újabb csavart adott az ügynek a kezdetekben, hogy 1992. június 24-én Sheryl Louis egyik kedvenc éttermének egyik pincére, tehát valaki, aki ismerte, azt vallotta a rendőrségnek, hogy hajnali 1 és 3 között valamikor látta a három nőt vacsorázni. Ez véletlenül inkább hajnali 2 után történhetett, ugyanis 1:30-kor a két lány még egészen biztosan buliban volt. Viszont a pincérnő azt is elmondta, hogy az anya valamiért megpróbálta megnyugtatni az ittasnak tűnő Susit, de hogy mivel kapcsolatban, azt nem tudta megmondani. Azt is hozzátette, hogy a három nő együtt érkezett és együtt is távozott. Ugyanakkor érdemes még összekötni pár eseményt, mégpedig a különös telefonhívásokat, amik persze lehettek csak szivatások is, de az események fényében ez nem valószínű. Az viszont már sokkal inkább az, hogy Cheryl Louis-t nem először zaklatták ilyen módon, de az is biztosnak tűnik, hogy nem véletlenül a ballagási bulik estén történt az elrablásuk, ugyanis ezekről a partikról mindenki tudott a városban és a környéken, így a támadó is tudhatta, hogy aznap a nő egyedül lesz otthon. Ezért azzal már nem számolhatott, hogy a két lány meggondolja magát, és végül nem egy barátnál, hanem Streeteréknél alszanak. Magyarán elég esélyes, hogy a két fiatal lány nem is volt célpont, csak az anya. De akár az is lehet, hogy az elrablójuk a hajnali éttermi kiruccanás során választotta ki őket, és megvárta, míg hazaérnek. Ha pedig a rendőrség egyébként elég valószínű teóriája igaznak bizonyul, akkor a gyilkos kint várhatott a ház előtt, amíg a villanyokat lekapcsolták. Cheryl Louis-t, lánya, Susie Streeter és barátnője Stacy McCall a mai napig nem kerültek elő. Előbbi kettőt 1997-ben nyilvánították halottá, Stacy-t ugyanakkor nem, ugyanis a családja nem hajlandó ezt elismerni addig, amíg nincs meg a holtteste. Az egykor békés kisvárosi környéken pedig a springfieldi emberek 1992. június után elkezdték kulcsra zárni az ajtókat.